1,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ünnepeljük a győzelmet ezen a helyen, fogalmazott első Bartolomeosz pátriárka az izniki ökumenikus találkozón. November 28-án a törökországi Iznikben, Níceában első Bartolomeosz konstantinápolyi pátriárka meghívására és vezetésével a Szent Neofitosz bazilika régészeti feltárásának közelében ökumenikus ima találkozót tartottak. A találkozón beszédet mondott 14. Leó pápa, valamint első Bartolomeosz konstantinápolyi pátriárka is. A pátriárka elmondta, mélyen meghatódtunk, hogy mindannyian pozitívan reagáltak alázatos meghívásunkra, hogy ezzel a közös zarándoklattal tiszteljük meg az első ökumenikus zsinat emlékét és örökségét, amelyet 1700 évvel ezelőtt itt, Níceában tartottak. A níceai hitvallás magként hat egész keresztény létezésünkre. Nem az elvárható minimumot szimbolizálja, hanem az egészet. A níceai hit lángoló buzgalmával a szívünkben fussuk le a keresztény egység előtt álló pályát. Reméljük a végsőkig a kegyelmet, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor ígért nekünk, és végül szeressük egymást, hogy egy szívvel és egy lélekkel vallhassuk, Atya, Fiú és Szent Lélek egy lényegű és osztatlan Szent Háromság. Amen. Mondta beszédében első Bartolomeosz konstantinápolyi pátriárka. 14. Leó pápa meglátogatta az isztambuli kék mecsetet első külföldi apostoli útjának harmadik napján, november 29-én szombaton reggel. A Szentszéki Sajtóközpont tájékoztatása szerint a pápa csendben, elmélyülten és figyelmesen hallgatva, mély tisztelettel a hely és az ott imádkozók hite iránt élte meg a mecset látogatását. 14. Leó a harmadik pápa, aki meglátogatja a kék mecsetet, Ferenc 2014-ben és 16. Benedek 2006-ban járt ott. A Tisza párt adóemelési tervei miatt még fontosabbá vált a nemzeti konzultáció, ezért meghosszabbítják a kitöltési határidőt december 7-ig, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány közösségi oldalára feltöltött videóban. Hidvégi Balázs a videóban emlékeztetett, az elmúlt napokban kiderült, hogy a Tisza párt brutális adóemelési és megszorítási csomagot készített elő, egy igazi radikális baloldali megszorító csomagot. A politikus felidézte, a nemzeti konzultációt épp azért indították el, hogy nemet mondjanak Brüsszel háborús terveire és az általuk elvárt adóemelésekre. A következő 10 évben a kormány döntések értelmében 670 milliárd forint fejlesztési forrás érkezik Szabolcs-Szatmár Beregvár megyébe. Jelentette be a miniszterelnök a digitális polgári körök háború ellenes gyűlésén Nyíregyházán. Orbán Viktor azt mondta, a vállalkozásokat támogató programokból, mint a Baross program és a Demján Sándor program, 50 milliárd forint érkezett és érkezik a Vármegyébe. Ebből 16 milliárd forint Nyíregyházára, más pályázatokból nagy cégek támogatására pedig 53 milliárd forintot fordítanak. A nyíregyházi beruházások között a kormányfő felsorolta az ipari park 3 milliárd, a nyugati elkerülő út 13 milliárd, az állatpark 10,5 milliárd, a sportcentrum 7 milliárd forintos fejlesztését. További 4 milliárd forintot fordítanak autóbuszvásárlásra és 6 milliárd forintot szabadidős beruházásokra. Ezt egészíti ki a környékben lévő kis településekre érkező 5,1 milliárd forint fejlesztési forrás, közölte Orbán Viktor miniszterelnök Nyíregyházán. Végül az időjárásról. A középső ország részben vékonyodhat, csökkenhet a felhőzet, de a Tiszántúlon borult marad az ég. Emellett a Dunántúlon terjeszkedhet az alacsony szintű felhőzet, de a derült részeken pára néhol zúzmarásköd képződhet. A Tiszántúlon elszórtan csapadék is előfordulhat, a légmozgás gyenge lesz. A minimum hőmérséklet a felhős tájakon általában 0 és plusz 4, a derült részeken mínusz 4 és 0 fok között valószínű. De a tartósabban derült hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értéket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 4 és 10 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, jó estét kívánok minden kedves hallgatónknak. A zenei szerkesztő továbbra is Kovács Krisztina, de a technikai pultnál időközben Somogyi Mártont Tompos Péter váltotta. Tikovics Ernőt hallják. Néhány szó most a ma este műsorairól. Rövidesen a beszélőkönyveket kísérhetik figyelemmel. Irodalmi sorozatunkban folytatjuk Szabó Magda, a Danaida című regényét. És utána egy kis műsorváltozás lesz, ugyanis 20 óra 35-től nem a múlt vasárnapi szerzetesek fél óráját ismételjük meg, hanem a 7 nap című műsorunkat. 21 órakor hírekkel jelentkezünk, és utána megismételjük a Krisztus kereszt az erdőn című műsorunkat, majd a kérem a következő heti összefoglalóját hallják. 22 óra 5 perctől kísérhetik figyelemmel a Kódex csütörtöki adásának ismétlését. A 23 órai híreket követően pedig a Vatikáni Rádió műsora szól. Utána daloljatok az Úrnak, a Magyar Katolikus Rádió összeállítása következik. És ezzel le is zárjuk a napot. Ezek tehát a ma esti műsorok. Műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezem majd. Addig is további szép estét és tartalmas rádiózást kívánok mindannyiuknak.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda a Danaida című regényének 22. részét hallják, a felolvasó Kútvölgyi Erzsébet.
Eleinte nem akarta elismerni. Hajnalban kétségbeesve kéreckedett Elek karjai közé. Ott zokogott a vállán. Elek ezúttal nem mondta, hogy összegyűri, benedvesíti a pizsamáját, hanem magához szorította, és mélyeket lélegzett Katalin mindig jó szagú hajából. Sírt Katalin, mint aki halálos veszedelemből szabadult ki. Kis Sándor, Somos Aranka, az elvesztett Dániel, minden és mindenki, akit maga mögött hagyott abban az örömtelen, megalázó emlékű múltban, ott ólálkodott az ágya körül. Az asszony megrémült. Micó bizonyára nem bírálná Eleket, Micónak nem volnának kételjei. Hogy tehetett ilyet, hogy ő megingott? Hát az a boldogtalan Nóra fontosabb számára, mint a férje. Micsoda hűtlen feleségű, micsoda gyönge jellemű. Elek az egzisztenciáját védi, amikor olyan, amilyen. Nem Elek a hibás, hanem a kor, amely ilyesmire kényszeríti, és különben is, mi az Elek bűne? Hogy azt mondja a rossz versekről, hogy jók, attól még nem kerül börtönbe senki. Ő annyira elmerült a maga életében, hogy nem igen érzékelte, mások hogy élnek, miféle körülmények közt, hogy maga Elek is védekezni kényszerül, de hát inkább írjon akárhány tanulmányt, csak el ne vigyék őt is, mint szegény Surányinét. A lehetőség, hogy ismét széthullhatik körötte a keret, amely végre összetartja napjait, hogy esetleg megint elveszti otthonát, erősebb volt igazságérzeténél. A felismerés, önmaga és az ország helyzetének a felismerése átsepert Katalin egén, mint valami fényszóró. Aztán megint minden elsötétedett utána, s a hirtelen fényt nem követte akció. Tudta, nem mestere a szavaknak, meg se próbált bocsánatot kérni Elektől, hogy bírálni merte. Csak oda simult hozzá, és odaadásával iparkodott kifejezni, amire a szája nem volt képes. Elek azt mondja, úgy se lehet semmit se csinálni Nóra érdekében. Akkor hát csak siratni fogja szegényt, mert mást ugyan mit tehetne. Elek elfogadta a bocsánatkérést. Simkó épp úgy meg volt ijedve, mint Katalin, s éppen olyan tanácstalanul bámult a sötétbe, míg meg nem hallotta Katalin sírását, s át nem élte, hogy az asszony megemésztette, amit hallott. Ezentúl okosabb lesz, sőt, a jövőben talán vele is meg lehet majd tárgyalni azokat a problémákat, amelyeket eddig csak anyucival beszélt meg. Most nyilván majd jobban megérti, miért gyötrik annyit Dániel miatt? Eddig csak kelletlenkedett, ha sor került rá, de voltaképpen tudomásul vette, hogy időnként erre-arra felelnie kell. Azt mondta, őt, mióta az eszét tudja, mindig faggatták valamiről. Elek sebzett hiúsága megnyugodott, mert anyuci ravasz volt, de Katalin ártatlan. Zokogása és odabújása azt jelentette, megérti férje magatartását, s ez valahogy mégse volt közömbös dolog további életük menetét illetőleg. Odaölelte hát magához a lázadót, s úgy zárta le az epizódot, ahogy a legkönnyebb és legtermészetesebb volt mindkettőjük számára, mert magyarázkodni neki se volt kedve, persze egészen más okokból, mint Katalinnak. Akkor már hajnalodott, rémülten egymásba kapaszkodva ölelkeztek, mint két turista, akik tisztában vannak vele, hogyha egyikük elvéti a lépést, a másik vele zuhan a mélységbe. Elek élni akart, meg volt elégedve az otthonával és Katalinnal, és Katalin is élni akart, ő is meg volt elégedve az otthonával és Elekkel, hát magyarázkodás nélkül ölelkeztek. Aztán megkönnyebbülten elaludtak, egymásnak döntve a hátukat, ahogy szokták, és mindkettőnek az volt az utolsó gondolata, mielőtt elszenderült, hogy nagy veszedelemből szabadultak meg. Tudatuk elrendezte és elsimította az egyenetlenségeket, mint ahogy az események maguktól elsimították önmagukat odabenn. Emma átvette a könyvtár vezetését, Emma helyére egy szelíd, komoly lány került, Ember Edit. Ám lelkük mélyén azért mégiscsak megkezdődött valami, amiről egyelőre se Katalin, se Elek nem akart tudomást venni. Katalin mögött néha ott ült már egy másik Katalin is. Az első Katalin vart, mosott, Eleket nézte, gyönyörködött hajában, szája ívében. A másik Katalin meg szamárfület mutogatott ugyanennek az Eleknek, és azt mondta, gyáva, csaló. Az első Katalin rémülten csitította a másodikat, és többnyire el is tudta kergetni. De az előle menekülő második Katalin ilyenkor még visszakiabált, azt kiáltotta, Nóra! És az első Katalin kezében megállt a munka. Elek szép pillantása mögött is ott leskelődött egy másik Elek. Az első Elek felolvasott, Nóra elfogása óta soha többet nem írt tanulmányt az élő irodalom jeleseiről, csak a klasszikusokat boncolgatta, olykor nem is a magyarokat, hanem Schillert, Goethét, Racine-t. A második meg Katalint figyelte, aki hallgatta a felolvasását, és azon töprengett, ugyan mit gondolhat az asszony. Ezt, amit felolvas, ezt most elhiszi? Ám se Katalin, se Elek jó darab ideig nem merte még önmaga számára sem megfogalmazni, hogy közös életük további évei alatt mindkettőjük számára többet jelentett már második önmaguk véleménye, mint az elsőjé. Mert testük még hibátlanul felelt a másik hívásának, csak éppen Elek nem tudta megbocsátani, hogy valaki előtt mesztelenül kellett állnia, és nem védte se dekoratív bánata, se betegsége, és Katalin se felejtette el, hogy önmagán, háztartási gondjain, brossúráin és micó miatti bánatán túl van még valamerre egy tovatűnt Nóra is, akit épp azért tagadott meg valaha, mert azt mondta ki, amit második önmaga most ismert fel Simkó Elekben, s akit nem szabad keresnie, pedig ártatlan, mert bajt hozhatna a családjára. Azt se felejtette el, hogy ez a Nóra az országról is tanított neki mindenfélét, ha nagyon megerőltetné az emlékezetét, talán még fel is tudná idézni, miket. Soha Nóra kivételével senki se beszélt vele ilyenekről. Csándikornél csak a török hódoltság okleveleit ismerte. Somos Aranka számára meg még kis táncait járta és hegedülgetett. Teljesen mindegy volt, miről tanít be versikét az óvodásoknak. Rodermer Lord magyarországi látogatásáról, Endres György gépéről vagy a koalíciós pártokról. Katalin, a második, nem az első, elkezdett figyelni. Nehezére esett, kezdő és ügyetlen figyelő volt, de azért figyelt, és amikor a rádióban valaki szónokolt, időnként azt mondta az első Katalinnak, aki mozdulatlan arccal hallgatta a szöveget, hogy vigyázzon. Valaki azért mégis észrevette, hogy valami másképpen van közöttük, ha maguk az illetékesek nem is fogalmazták meg. Anyuci. Rajszné annak köszönhette, hogy a legáldatlanabb sorsfordulatok között is mindig boldogult valamiképp, hogy kiváló pszichológiai érzéke és megfigyelő képessége volt, s évekkel azelőtt, hogy Katalinnak vagy Eleknek eszébe jutott volna a válás, már megriadt. Elek nem izgatta, ismerte, mint a tenyerét. Elek mindig azt tette, amit ő parancsolt neki, azon a különös módon, ahogy vejének parancsolni lehetett. Rajszné sokkal jobban tudott bánni a férfival, mint Micó, aki fiatal volt, szenvedélyes, és semmi tehetsége ahhoz, hogy másnak mutatkozzék, mint amilyen. Anyuci ismerte a szavakat, amelyektől Elek felderült, vagy elvesztette a kedvét. Simkó miatt nem fájt a feje. Ami annyira izgatta, hogy altatóval is nehezen húzta át az éjszakákat, Katalin volt, akinek megváltozására azonnal reagált. Nem mintha az asszony kevésbé lelkesen vagy szorgalmasan dolgozott volna rájuk, mint addig, ám valami mégis eltűnt belőle, s Anyuci egy álmatlan éjjel rá is jött, micsoda. A kutya jelleg múlt el Katalinból. Ha férjére nézett, olyan volt már a pillantása, mint egy emberé. Kellemetlen felismerés volt. Anyuci elkezdte törni a fejét, mitől és mióta van ez a változás a házban, ez a hajszállal kevésbé magabiztos Elek, s ez a hajszállal magabiztosabb Katalin. Aztán elkezdett emlékezni. Alig, hanem Surányiné csinálta itt a bajt. Az az este, amikor Elekéktől ordítozás és sírás hallatszott ki, akkor történhetett valami. Anyuci megnyugodott, neki annyit számított Nóra, mint a légy. Abszolút nem érdekelte, miféle koholmányok alapján tartóztatják le, vagy írtják ki egymást a kommunisták. Csak őt hagyják békén. Ha megritkítják a soraikat, igazán csak haszon. Anyuci, mikor 48-ban kiszemelte Katalint Elek számára, gondosan tanulmányozta egyéniségét, s megállapította róla, hogy nem reakciós, de nem is haladó. Semmilyen. Olyan, mint Krisztus klasszikus példája, sótalan és langymeleg. Nemigen törődik semmivel, illetőleg, ha mégis, gyakorlati, értelmes dolgokkal, olyanokkal, amelyek hatósugarán belül esnek. Most aggódva tapasztalta, hogy ez az új Katalin, aki épp olyan gondos háziasszony, mint a régi volt, csak éppen a tekintete lett emberi, valahogy érdeklődőbb lett. Nem lehet tudni, mivel foglalkoznak a gondolatai, de talán már nem kizárólagosan azzal, ami hasznos és okos. Anyuci, akinek ha valaki azt mondta volna, dialektikus eszejárása van, s nézőpontja alapvetően gazdaságpolitikai és osztályharcos, csak persze a saját osztálya érdekében, nyilván felháborodik és kikéri magának. Most is dialektikusan cselekedett. Mihelyt a jelenséget észrevette, elkezdte az észlelt tünetnek megfelelően alakítani házuk légkörét. Végre talált valakit, aki mellett elengedhette magát, aki kielégíti Elek hiúságát, rendbe tartja őket, nem sokat ugrál, hanem dolgozik, és olyan deréklány, hogy akkor se fogja őt az aggok menhelyébe dugni, mikor Elek már régen kitenné a küszöb elé. Nem. Ezt nem engedi veszélybe sodorni. rábeszélte Eleket, vigye el Mecserre kirándulni a feleségét. Megmagyarázta, járjon vele színházba, moziba. Aztán tett többet is, mást is. Egy vasárnapi ebéd idején, amikor már a feketénél tartottak, kimondta a Micó nevét. Micókával álmodtam, sóhajtott fel és nézte a házaspárt. Katalin arca megfeszült. Ennek örült. Ha Katalin szenved, akkor nincs olyan nagy baj, akkor még szerelmes Elekbe. Veje letette a csészéjét. Nem azt tükrözték a vonásai, hogy szelíden bánatos, hanem hogy pokolian dühös. Anyuci megrendült. Nem mintha lett volna valami illúziója vejével kapcsolatban, tudta, hogy Eleknek nem Micó halála fájt olyan gyógyíthatatlanul, hanem hogy annyi bajt és izgalmat hozott a házra betegségével. Alig vette el, már is meghalt, mehetett temetni, és egyáltalán nem természetes, hogy valaki 19 éves fejjel ne éljen túl egy szimpla vakbélgyulladást. Ám aznapi reakciója nem volt szabályos. Elek, ha meghallotta Micó nevét, tisztességből mindig gyászos képet vágott, most egyszerűen csak mérges volt. Valamit csinált, gondolta Anyuci. Mi a csodát csinálhatott, ami miatt tart egy kicsit Katalintól? Meglepetésében alig tudta végigmondani, mint jelent meg neki Micó hófehér ruhában, hajában koszorú. Elek majd megpukkadt, míg hallgatta. Részint idegesítette, hogy Rajszné úgy látja az ő néhai feleségét, mint egy konyhai falvédőn a tavasz tündérét, részint megfigyelte, hogy valahányszor Micó megjelenik az édesanyjának, mindig valami strukturális változtatást javasol a házi rendben, s ez a Nóra eltűnése utáni időszak igazán nem volt rá alkalmas, hogy Katalint bármivel is hergeljék. Szerencsére Anyuci eszén volt. Micó ezúttal, Simkó új házassága idején a legelőször, azt üzente, rendkívül boldog, hogy Elek éppen Katalint vette feleségül. Simkó arca felderült, szeme is megvidámult. Na ugye, gondolta Rajszné, hát hiszen én mindent megteszek. Katalin lesütötte a szemét, s egész magatartása olyan volt, mint az okos kislányé, aki már megszokta a fenyítést, s odaengedi magát az ütéseknek. Minél hamarabb túlesik rajta, annál jobb. Ennek még a jó is fáj, merengett Anyuci. Nagyon féltékeny. A baj nem akkora, hogy ne lehetne rajta segíteni, de vigyázni kell, nagyon vigyázni. Rajszné tudta, ha az ember nem elég humánus a háztartási alkalmazottal, az fellázad, felmond. Így volt az még a szakszervezetlen világban is, hát még most. Elek nem törődik semmivel önmagán kívül, nem engedheti meg, hogy eljátsza az életüket. Úgy látszik, Katalinnak több gyöngétségre van szüksége, s ha Elek nem elég okos, hogy belássa, neki kell a kezébe venni a dolgot. Mindegy, ő ráér. Katalinba érdemes munkát fektetni, megérdemli. Rajszné kiitta a kávéját, s eltűnődött rajta, hogy is alakult ilyenné az élet. Még a végén kiderül, hogy Katalint nem csak gyakorlati haszna miatt őrzi a házban, hanem komolyan megszokta, és valahol legbelül kedveli is. Lehet, hogy megszerette? Megnézte az asszonyt, mintha most látná először, s legelső ízben, hogy megismerte, voltak nem egyértelműek, nem egyszerűek az érzései. Katalin összeszedte a mosatlant, Elek elővette az újságot. Valami új van ebben a házban, gondolta Anyuci. Valami történt mindnyájunkkal. Úgy látszik velem is. Se Katalin, se Elek nem vette észre, milyen hősiesen küzd Anyuci házasságuk éppen maradásáért, s milyen őszinte könnyeket ont, ahogy az évek telnek, hogy hiába követel mindent, a házas felek elsodródtak egymástól. Micó egyre sűrűbben jelentkezett, egyre gyakrabban üzent valamit. Melinda odaköltözésétől fogva már nem csak Eleknek, Katalinnak is csupa boldogító, szelíd, meleg üzenet érkezett a túlvilágról. Elek növekvő, leplezetlen unalommal hallgatta. Katalin arca merev volt, majdnem tiltakozó. Nem volt hiú, nem lehetett megvesztegetni semmiféle mennyei elismeréssel. Anyuci, mint a vihart, érezte a közelgő katasztrófát. Végső kétségbeesésében elkezdett dolgozni. Katalin csak nézett, mikor egy hajnalban felkelt, ahogy szokott, s Anyucit kint találta a konyhában. Ott állt az öregasszony a tűzhely mellett, s előkészítette a reggelit. – Mit csinálsz, Anyuci? – kérdezte riadtan. – Halálra fázol, korán van még. Túl sok a te munkád, felelte Rajzné, és hát én nem dolgozom. Legalább a reggeli teendőket add át. Elmegyek bevásárolni is, hogy tovább alhass. Később, amikor már nem volt Sinkó Elek felesége, furcsa módon mindig szeretettel gondolt vissza a hazug Rajz Ákosnéra, és akkora megértéssel, ahogy fiatalabb korában nem lett volna képes megközelíteni senki problémáit. Mert Anyuci hősi módon harcolt Katalin ottmaradásáért, arra appellálva, ami úgyis annyira ki volt fejlődve az asszonyban, megértésére és részvétére, és Anyuci együgyű eszközeivel megpróbált könnyíteni a terhein is, abban az életkorban, amikor már csak ugyan indokolt lett volna, hogy eleressze magát, oda vegyen egy kis befőttet az ágyba, és olvasgasson. Anyuci egyre többet segített neki, mert rettegett, hogy elhagyja a házat. S most már nem úgy beszélt neki Elekről, mint amikor összeboronálta őket, hogy szegény sorsüldözött angyal, akinek csak egy jó feleség kellene. Anyuci a házasság utolsó szakaszában azt susogta. Ha magára marad az a szerencsétlen, aki állandóan kötélen sétál, lezuhan, kitöri a nyakát. Még senki sem mondta meg neki, hogy nincsen háló alatta, a te férjed olyan gyönge, Kati, hogy nem tud meglenni egyedül. Járt Rajz Ákosné Katalin nyomában, könyörgött, magyarázott, és elkezdett szemmel láthatóan öregedni. Abba hagyta a hajfestést, nem kényszerítette magát olyan járásra, hogy aki hátulról látja, fiatal nőnek nézze, félretette kacér kalapjait, divatos szoknyáit is. Katalin egyre jobban elkezdte szánni. Akkor is sajnálta, amikor örökre elbúcsúzott tőle. Hogy új asszonyként először átlépte Elek otthonának küszöbét, sokfogú, mosolygós, bizonytalankorú szőke Anyuci fogadta, s akitől távoztakor búcsút vett, vénasszony volt, szemében homlok aráncai között harag, tehetetlenség és félelem. Száraz bőrének mély redői között könnyek siklottak. Nagyot koppantak tisztes, sötétkék pongyolája gallérján. Akkor anélkül, hogy hívta vagy idézte volna, valóban megjelent mögötte a kis Micó. Nézte szerető, csupa részvét szemével, mert Micó fiatal szívében nem volt harag Anyuci iránt. És szólt is az anyjához, csak hogy Rajzné nem értette meg. Mert a holtak beszédét igazán csak holtak érthetik. Thank you.
Szabó Magda a Danaida című regényének 22. részét Kútvölgyi Erzsébet előadásában hallották. A műsorszerkesztője Somosvári Eszter Anna volt. A most elhangzott részt vasárnap 0 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Immár negyedik éve szervez lelki gyakorlatokat az egyetem polgárai számára dr. Novák István, az EGRI Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált rektor helyettese. November utolsó napjaiban ismét a Szent Kúti kegyhelyen gyűltek össze a csoport tagjai, ahol az adventi készület mellett az egyházi élet aktuális történéseibe is betekintést kaptak. Koleszer Krisztián tudósítónk riportját hallják.
Elindult az a fajta lelki gyakorlati rendszer, hogy a egyetem polgárai, kutatók, oktatók, funkcionális területen dolgozók évente akár többször is részt vehetnek két, olykor háromnapos lelki gyakorlaton. Adventi, karácsonyi, húsvéti, nagybőjti időkhöz kötődő lelki gyakorlataink vannak. Most november hónap utolsó hetében töltöttünk el két napot a lelki gyakorlatos házban, és a szokásnak megfelelően az ünnepi szentmisét követően a délután folyamán két olyan témával örvendeztettük meg a lelki gyakorlaton résztvevőket, amelyek rendkívül aktuálisak. Hiszen Szent Kárló Akutisznak és Boldog Bódi Mária Magdolnának az élete nem is kifejezetten az életrajzi eseményei, hanem sokkal inkább az ő személyüknek a tanítása egyfajta küldetéstudatot adhat a mai keresztény ember számára is. Nagyon fontos az is, hogy az egyetem lelki gyakorlaton résztvevői kapjanak képet, egy nagyobb kitekintést az egyházi életre. És akkor ilyenkor mindig valamilyen aktuális témában is szoktam lelki gyakorlatos gondolatokat elmondani, hiszen nagyon fontos az, hogy amikor elbizonytalanodunk, amikor azt látjuk, hogy akár az európai kereszténység, akár a hazai templomlátogatottság mértéke valahogy egy kicsit olyan nehezebb időket mutat, akkor mutassunk rá arra, hogy hogyan is lehet keresztény emberként mélyebben elköteleződni, és az egyetem polgáraként egy katolikus egyetemen megélni a hitünket. Ezen a lelki gyakorlaton Kubik Zsolt atya is részt vett, akit arra kértem, hogy ismertesse, hogy mit is jelent a cigány-roma kultúra és a kereszténység kapcsolata, hiszen nagyon keveset tudunk általában arról, hogy azok, akik egy másféle életközösséghez tartoznak, vagy másfajta szemléletmód alapján rendezik az életüket, akik az életükben nagyon sokszor hátrányos helyzetben vannak, hogyan is tudják megélni a katolikus egyházban a keresztény hitüket, és ezzel kapcsolatban tartott Zsolt atya egy rendkívül érdekes és színvonalas előadást. Közeledik advent, és azt gondolom, hogy ezért volt fontos, hogy bemutassuk Káin és Ábel történetén keresztül, hogy a bűn hogyan jelenik meg a világban a testvérgyilkosság által, az ős bűn elkövetése után, de hogyan ad gyógyírt a megváltó Jézus születése. És természetesen nem maradhatott el ezen a lelki gyakorlaton sem az Úr eljövetelére való készülés, az advent és a karácsony megélése, annak méltó megünneplése.
Megkezdődött a krízis időszak a szociális ellátók körében Miskolcon. A szolgáltatók folyamatosan járják az utcákat, hogy segítséget nyújtsanak a rászorulóknak. Az éjszakai fagyok különösen veszélyesek a hajléktalanok és a fűtéshez nem jutó családok számára. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat gondviselésháza együttműködik a polgárőrséggel, a rendészettel és a rendőrséggel, hogy időben reagáljanak a veszélyhelyzetekre. Sürgős esetekben, amikor mentőre van szükség, a 112-es segélyhívót érdemes tárcsázni. A krízis időszak végéig, április 30-áig éjjel-nappal hívható a 0646 530 268-as szám a hajléktalan ellátók eléréséhez. A szakemberek arra kérik az embereket, hogy ha maga tehetetlennek tűnő szemét látnak az utcán, közelítsenek hozzá, mert nem biztos, hogy ittas. Lehet, hogy egészségügyi segítségre van szüksége. A részletekről Kocsánga Anton, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat gondviselés házának vezetője adott tájékoztatást.
Miskolcon a Vörös Kereszt, a Napfény az Élet Alapítvány és a Máltai Szeretetszolgálat, ez a három szervezet intézmény, akik itt város szinten foglalkoznak a hajléktalan problémájával, megoldási lehetőségeivel, és én úgy gondolom, hogy Miskolcon nagyon szépen le van osztva a feladat, mindenki tudja, hogy mi a feladata, az ellátási területe. Itt az ellátási terület elsősorban az utcai gondozó szolgálatra vonatkozik, mert Miskolcon 4 utcai szociális szolgálat van, és minden egyes utcai gondozó szolgálatnak megvan a saját ellátási területe. Ez azt jelenti, hogy a Máltai Szeretett Szolgálatnak elsősorban az Ógyeri főtértől fölfelé Lilafüred, Majális Park, Jukó, Pereces, tehát ezek a területek, ahol az utcai gondozó szolgálat munkatársaink segítik az utcán, vagy különböző helységekben, elhagyatott romos épületekben meghúzódó hajléktalanokat. Nekik a feladatuk az, hogy előre megtervezett bejárási területet bejárják, felkutatással foglalkoznak, tehát figyelik azokat a területeket, ahol esetleg megbújhat, vagy behúzza magát egy ilyen hajléktalan, ilyenkor megkeresik, elkezdenek vele beszélgetni, és törekszenek arra, hogy rávegyék arra, hogy vegyék igénybe az intézményi szolgáltatásokat, hogy valamelyik intézményben menjenek be. De vannak olyanok is, akik ezt nem vállalják, nem fogadják el ezt a fajta segítséget, ilyenkor az adott területen különböző segítséget nyújtanak a szociális munkásaink, az autó fel van szerelve alapvető felszereléssel, takaró, ruhával, kis élelmiszerrel, gyertyával, gyógyszerrel, élelmiszerrel, és akkor, ha nem akarja vállalni az intézménynek a szolgáltatását, vagy az intézménybe való bejutását, akkor ott helyszínen ellátják, tehát segítenek. Hát sokan azt mondják, hogy ellapják a cuccaikat, vagy kísértékeljüket, de én úgy gondolom, hogy minden intézmény rendelkezik egy házi renddel, ott vannak szabályok, el kell fogadni, együtt kell működni, és vannak olyan emberek, akik hát nem nagyon szeretnek szabályok között élni. Van, aki emiatt vállalja azt, hogy nem megy be az intézménybe, de hosszú munka során, vagy hosszú munkával, tehát a szociális munkásaink el tudnak oda jutni, hogy ezeknek az embereknek a gondolkodását, hozzáállását hogy meg tudják változtatni, és egy idő után úgy elfogadják a segítséget. Tehát van ilyen is, van, aki tényleg nem tud bent lakni azért, mert egy agresszív, kötekedő, és akkor ilyenkor a házi rendet megsérti, vagy kitiltják, és emiatt kerül ki az intézményen kívülre. Tehát van egy eljárási rend, amit úgy nagyjából mindenki ismer, tehát hogyha van egy ilyen bejelentés bárki, tehát most egy állampolgár is találkozik egy olyan személlyel, aki padon fekszik, hideg van, látja, hogy veszélyben van az élete, ilyenkor felhívják, ha tudja a diszpécser szolgálatoknak a számát, akkor felszokták hívni a diszpécser szolgálatot, jelzik, hogy találtak egy nehéz helyzetben, vagy életveszélyben lévő személyt, hogy segítséget kér. Ilyenkor a diszpécser szolgálatunk kikérdezik, különböző kérdések vannak, ami alapján ő el tudja dönteni, hogy milyen segítséget küldjön ki. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó az együttműködés az intézményekkel, a rendőrséggel is, tehát ők is nagyon sokat segítenek ez ügyben, tehát mind a jelzés szempontjából, akkor a polgárőrök is rendszeresen szoktak jelezni. A rendészek is, tehát velük is nagyon jó a kapcsolatunk, tehát ők azok, akik éjszaka is, tehát járják a várost, és nagyon sokszor találkoznak olyan emberekkel, akik tényleg hajléktalanok, és valami miatt, tehát még nem jutottak el az intézménybe, ilyenkor jelzést adnak, és hát a protokoll szerint járnak el.
Átadták a Gyöngyös Város szociális ügyéért kitüntetést, amely díj azon személyeknek adományozható, akik Gyöngyös városában a szociális ellátás területén kiemelkedő munkát végeztek, és hozzájárultak az ellátás színvonalának emeléséhez. Idén a díjat Orosz Attila, a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Igaz Gyöngy támogatói szolgálatának munkatársa vehette át, aki már 16 éve szállítja a Gyöngyösön is környékén fogyatékkal élő gyermekeket és felnőtteket, a különböző közszolgáltatásokat, illetve alapvető szükségleteiket ellátó helyszínekre. A következő percekben a díjazottat hallják.
Váratlanul érintett, meglepő volt, és ezúttal köszönöm azoknak, akik felterjesztettek, és bizalmukkal rám gondoltak, hogy ezt a nemes díjat én kaphatom meg ebben az évben. Túlag megtudtam, hogy a szülők, nagyrészt a szülők javaslatára történt ez. Hát igen, én előtt a közlekedési vállalatnál voltam, mint gépkocsi vezető és raktári dolgozó, és adódott 2010-ben egy lehetőség, hogy feleségem utszolására is, mivel ő ezen a területen az egészségügy és szociális szférában dolgozott, és dolgozik most is. És sok beszélgetés után a lehetőséget úgymond megragadtam, sikerült elhelyezkednem 2010-ben a KSK egységénél. A mindennapok úgy néznek ki, hogy én a fiatalokat, tehát fiataloknak nevezem a 20-tól 50-55 éves korú, akiket én szállítok. De a szállításban az idősek is beletartoznak, meg különböző eseti szállítások, különböző helyszínekre, de javarészt a fiatalokkal töltöm a napom, a feladatok nagyobb részét. Hát úgy kezdődik, hogy adott van egy úti terv, és akkor a fiatalokhoz én megérkezem, és beszállítom a különböző foglalkozókba, a lakóotthonokba, akkor időre oda megyek, ők már nagyon lelkesen várnak engem, ezt nagyon szeretem bennük, és bejövünk, beszélgetünk, a foglalkozásokon részt veszünk, segítem őket, ők nagyon hálásak nekem, és ezt köszönöm szépen nekik. Délután megebédelnek, ugyanúgy a visszaút, és nagyon szépen eltelik a nap, a gondokat elfelejtjük a buszba, hogyha beülünk, mondhatnám, kötetlen beszélgetés, jól érzik magukat, mondják, hogy rádiót kapcsolt be, ide mi történt, mit csináltál. Tehát nagyon szeretem őket, úgymond a fiatalokat, de az időseket is, mert azokkal is megértem újra mindennapjait, meg elbeszélgetek velük, ha olyan lehetőség adódik, hogy őket kell szállítani.
Jászberény kulturális életének újabb különleges eseménye került reflektorfénybe a gyöngyösi Vahot Sándor városi könyvtárban, ahol bemutatták azt a frissen megjelent könyvet, amely egy hajtai parasztfiú Muharai Elemér rendkívüli életútját követi végig, egészen a színházak világáig. A kötet szerzője Varga Kamil Ferences szerzetes, aki a bemutatón mesélt arról, miért tartotta fontosnak megírni ezt a történetet.
2018-ban kezdtem el a kutatást a könyvhöz, és Muharai Elemért is beleírtam, amellett, hogy templomtörténet, tejcsarnok, bolt, iskola, néprajzi gyűjtéseket folytattam, és túl sok anyag gyűlt össze Muharai Elemérről, ezért gondoltam ki, hogy érdemes lenne neki egy egész könyvet szentelni. Aztán összegyűjtöttem a műveit is, a Jászberényi Városi Könyvtárban elhelyeztem a Parti Tamásnál, és ott bárki végigolvashatja, amihez csak hozzáfértem. Muharai Elemér, ha nem is volt népi író, de körülbelül abba a társaságba tartozott, akik a parasztság életét ismertették meg az emberekkel, és mindent elkövettek azért, hogy valahogy az ő színvonalukat, névójukat, műveltségét emeljék. Úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy még az ördöggel is cimborált volna, ha tudta volna, hogy ezáltal a többi sorstársának az életét tudja jobbítani, tudja javítani. Az ősi rózsás forradalom idején azt mondták róla, hogy Lenin fiú volt, és nem találtam erre semmilyen levéltári anyagot, semmilyen irományt, bejegyzést. Valóban tagja volt a Vörös Hadseregnek, román fogságba is került. 1950-ben, mikor a Népművelési Intézethez került, ki kellett tölteni egy káderlapot. Ezen az egyik rublika azt írja, hogy a Vörös Hadseregnek voltam a tagja. Előbb, 1918-ban valami másnak is tagja volt. 18 októberétől 19 augusztusáig volt vörös katona, 48-as kecskeméti gyalog ezred, szakasz parancsnoki rangba szerelt le. A tanács köztársaság után elvégezte a színész rendezői iskolát, kiváló eredménnyel végezte el a rendezői szakot Muharai Elemér. Ez azért nyilván 1920-as, 21-es években egy nagy kuriózum volt, egy nagy érdekesség, egy újdonság. Nem kapott azonban megfelelő munkát, és a 20-as években elment Európa szerte, szétnézett a világban, megismerte Kodálynak és Bartóknak a tevékenységét.
A 31. Vecámpál egyházzenei kórus találkozó részeként idén is a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium volt a házigazdája annak a Zsoltár éneklő versenynek, amelyre idén 6 korosztályban 23 egyházi intézmény közel 770 gyermeket nevezett. A Miskolci Kulturális Központ és a Vecámpál Alapítvány szervezésében megvalósuló 8 napos kórus találkozó a programok során számtalan egyházi éneket és zeneművet vonultat fel. A Zsoltár éneklő verseny megnyitóján dr. Üveges István, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház intézmény vezetője köszöntötte a versenyzőket.
A Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. Nevében szeretettel köszöntöm a kedves vendégeket, elsősorban a versenyző gyermekeket, fiatalokat, továbbá az őket felkészítő pedagógusokat, végül, de nem utolsó sorban a sajtó megjelen képviselőit. Külön tisztelettel és szeretettel köszöntöm az idén májusban Miskolcváros napján Gálfi Ignác életműdíjjal kitüntetett Vecámpálné Judit asszonyt, aki a férje Vecámpál egykori diósgyőri evangélikus lelkész, egyházmegyei Esperes által 31 évvel ezelőtt létrehozott kórustalálkozók hagyományát évről évre tovább élteti. Teszi ezt 21 éve erőn felül mindazokkal a kórusvezetőkkel, karmesterekkel, zenészekkel együtt, akik segítik az immár 8 naposra bővült egyházzenei fesztivál megszervezését. A kórustalálkozó, amelynek az ötletgazdája Judit asszony, már 7. alkalommal megrendezésre kerülő jeles eseménye a Zsoltár éneklő verseny, amely idén 6 kategóriában, a már hagyományos rendben, szóló és csoportos formában is várta a jelentkezőket. Nagy örömünkre szolgál, hogy a tavalyi rekordszámú jelentkezői létszámot meghaladva idén 23 intézmény 268 versenyzőt nevezett óvodáskortól középiskolás korosztályig. Minden szervező és szervezésben közreműködő nevében köszönetünket fejezzük ki a Fráter György Katolikus Gimnázium igazgatóságának, hogy a rekordlétszám ellenére befogadták a rendezvényt, és idén még több termet biztosítanak számunkra.
Várajai Réka, a Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium énektanára rádiónknak a szervezés menetét mutatta be.
Ez egy nagyon szép koprodukció az MKK, illetve a Bethlen Pál egyházzenei kórus találkozó szervezésében. Végülis működünk itt közre, és nagy örömünkre szolgál, hogy az iskola lehet ennek a helyszíne, immár a 8. éve. Ez egy kicsit felbolygatja az iskolának az életét, de ennek örülünk, mert így nagyon sok külsős diák vagy gyerek is betekintést nyer akár az épületünkbe, az iskolánk menetébe. Hát most idén nagyon sokan vagyunk, úgyhogy...
Ez a rekord?
Igen, szó szerint rekord. Úgyhogy ahhoz képest, hogy az első évben azt hiszem olyan 60 körüli versenyző volt, most idén 240 gyermek érkezik kísérővel együtt az iskolánkba. Egy nagyon nagy lelkű felajánlás volt a vezetőség részéről, hogy akkor most úgy fogadjuk a vendégeinket, hogy a felsőtagozódás diákunk otthon maradnak online oktatáson, és itt tényleg bőségesen elférünk, és a tanárok is a rendelkezésre tudnak állni, illetve nagyon kedvesen itt házigazdaként tudják fogadni a vendégeket.
Akkor ezzel lehet ezt a dolgot megvalósítani, hogy a fellépő terem mellett két üres termet is tudnak biztosítani a felkészüléshez?
Igen, pontosan így. Ez szükséges, mert tényleg, hogy lepakoljanak, kicsit beénekeljenek, tehát azért a szakmai részére is oda kell figyelni. Természetesen reggel ide jönnek, akár Tiszaújvárosból, vagy tudomásom szerint a határ mellől is, például Szendrő fölül is érkeztek egészen pontosan Szögligetről például gyerekek, tehát hajnalban elindulnak, be kell énekelni, át kell énekelni az anyagot, akkor a megnyitón is itt legyenek, tehát szükséges a hely biztosítása.
Milyen szervezést igényelt az iskolájuktól, hogy ez a mai nap megvalósulhasson?
Főként logisztika, hogy el tudjuk helyezni kényelmesen ezt a 240 gyermeket, a három helyszín biztosítása, mert így végig gondoltuk Sajó Márta főszervező asszonnyal, hogy igazából egy helyszínen szinte lehetetlen megoldani. Tehát három zsűrit kellett biztosítanunk, és hál' Istennek rendelkezésünkre áll az Árdakápolna, a nagyon szép dísztermünk, és most idén az énektermet is befogtuk ebbe a körforgásba, úgyhogy ezeket szépen be kellett rendezni. A kollégák nagyon készségesek voltak abban, hogy igen, akkor ők is a helyszíneken is kimennek, a tájékozódást segítik a vendégeinknek.
Jó volt látni, hogy a zsűri milyen lelkesen állt neki a munkához.
Igen, tényleg ezek a kis csillogó szemű óvodások és 18-19 éves felnőtt fiatal emberek, tehát hogy azért érdekes az a korosztály, hogy ekkora nagy skálát vonultat föl a gyerekek korcsoportjaiban, tehát ez szerintem mindig ilyen nagyon szívet melengető, és ugye mind a szentzenével foglalkoznak, ez meg különösképpen, és hogy ökumenikus.
Önök tudnak indítani gyerekeket, vagy pedig a házigazda jogán nem tudnak?
De, tehát én nem vagyok benne a zsűribe, de büszkén mondhatom, hogy én is indítok egy hatodik osztályos korcsoportot, van egy 9. csapatom, és van még egy szóló énekes kislányom, és ennyire még futott az energiáimból a szervezés mellett.
Ott szeretne lenni, amikor ők jönnek?
Igen, nagyon is, úgyhogy szerintem hamarosan rövidre fogjuk ezt a beszélgetést, mert mennem kell hamarosan.
A 2025-ös Makovec Imre díjat Bodonyi Csaba miskolci építész kapta. Az elismerést nemrégiben adták át a budapesti műcsarnokban, az Angyalok és építészet Makovec Imre 90 kiállítás megnyitóján. A méltatásban Sáros László György kiemelte, Bodonyi negyedszázados tokai főépítészi tapasztalatait is sikerrel kamatoztatja munkájában. Mint fogalmazott, a díjazott követi Makovec tanítását, miszerint az építészet feladata a teremtés folytatása. Hozzátette, az építész következetesen ápolja a Kárpát-medence magyar kulturális értékeit. Munkássága bizonyítja, hogy az építészetnek a jövő generációk nevelésében is fontos szerepe van. Most Bodonyi Csaba építészt hallják.
Makovec díj nem egészen arról szól, hogy ki milyen építész, hiszen a 10 éve alapított díjat eddig 7-szer osztották ki, ebből építész csak egyedül vagyok. Ez inkább egy magatartás, egyfajta felelős értelmiségi attitűdnek a kifejezése a díj, hiszen ilyenek is vannak a díjazottak között, mint a Böjte Csaba például, amit éppen ezért egy jó társaságnak tartok. Makovec Imrével egyébként az ismerettségünk és a pályafutásunk majdnem párhuzamos, és 1970-től ismerjük egymást közeledről, az akkor beindult mesteriskola kapcsán. Tulajdonképpen végigkísértük, és voltak a életünkben meccéspontok, voltak párhuzamos futások, és voltak közös akciók. Kevesen tudják például, hogy a Makovec cég és a Népvéles Intézet által szervezett tokai Nomád Nemzedék Háza, amely 1978-79-ben épült, egy időben épült fel a Miskolci Közösségi Házzal, az is 1979-ben került átadásra. Nem az építés ebben a lényeg, hanem a párhuzamos közösségépítés. Ez a 70-es évek kegyelmi állapota volt, hogy a hivatalos közösségekkel szemben kialakultak a őszinte és igazabb, szervesebb közösségek. Tehát ilyen volt a említett Nomád Nemzedék a Makoveszék által, ilyen volt a Miskolci Műhelynek a kezdete, ilyen volt a pécsi csoport, a pécsi építészcsoport, a csete csoport, ilyen volt a győri balett is abban az időben. Ezek mind spontán alakultak ki, általában a tradíciókat a szellemi alapjuknak tekintették. Ebben például közösek voltunk az Imrével, és aztán rendszerint találkoztunk, amikor szakmai reformok ügyéről volt szó, legyen az építészkamara, vagy legyen az a építésügynek a kormányzati helye. És hát végül is a Kós Károly Egyesülés is ilyen, amelynek én tagja voltam a műtermem sokáig, most pedig egyéni tagja vagyok ennek. Imrével szintén egy közös akció volt a Magyar Művészeti Akadémia megalakítása, amelynek alapító tagja vagyok 1992-től. És ezt 20 évig egyesületként tartottuk fent, míg nem aztán elérte, hogy művészeti köztestületté váljék. Ez az álom, amely az Imre álma volt, amelyben alapító tagként örömmel vettem részt, végül is teljesült, az Összművészeti Akadémia megszületett, és most már 350 körüli tagságával, 9 tagozatával működik, és 3 éve beindult a regionális csoportok és műhelyeknek a tevékenysége is, amelyek közül az egyik a miskolci, és hát amelynek én elvállaltam elnökségét, elvállalva azt, hogy beindítom ezt a munkát. Ez egy jó alkalom arra is, hogy a Művészeti Akadémia és a Tudományos Akadémia kapcsolata kialakulhasson, hogy a szellemi életünk egy kicsit szervesebben alakuljon, hogy a művészetek hassanak a tudományra is fordítva.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.